Ebben a részben a populáció genetikáról és az evolúciós folyamatokról lesz szó. Populáció genetika, evolúció genetika. A populáció genetikai összetételének leírása a Hardy-Weinberg modell. A populáció genetika tudománya a populáció genetikai összetételével, illetve a genetikai összetételt változtató mechanizmusokkal foglalkozik. Egy populációba egy faj azon egyedei tartoznak, amelyek tényleges szaporodási közösséget alkotnak. A populáció génállományát a populációban lévő allélok összessége adja. A különböző allélok különböző gyakorisággal fordulnak elő. Godfrey Harold Hardy 1877 és 1947 között élő, a Cambridge-i egyetemen folytatott matematikai tanulmányokat, majd ezután ugyanígy dolgozott matematikusként. Ebben az időben Mendel munkájának újrafelfedezése számos kételyt ébresztett. Sok biológus nem értette, hogy a domináns tulajdonságok miért nem válnak generációról generációra gyakoribbá, vagy másképpen fogalmazva, a domináns allél kiszorítja-e a recesszív allélt a populációból. Reginald Panett Hardyhoz fordult ezzel a kérdéssel, akivel együtt krikettezett. Hardy 1908-ban megjelent Mendelian Proportions in a Mixed Population című cikkében adta meg a választ. Tehát a kérdés az, hogy megváltoznak-e az allélgyakoriságok az egyes nemzedékekben. A populáció genetika statisztikai módszerekkel dolgozik, ami szerint a statisztika a véletlen tömegjelenségekkel, ezek törvényeivel foglalkozik. A relatív gyakoriság fogalma. A relatív gyakoriság tapasztalati véletlen mennyiség. Egy érték relatív gyakoriságát úgy kapjuk meg, hogy a gyakoriságának értékét elosztjuk a sokaság elemszámával. Azaz a relatív gyakorisága az mutatja meg, hogy egy adott érték az összes elem hányad részét alkotja. A relatív gyakoriság 0 és 1, illetve 0% és 100% közötti értéket vehet fel. A relatív gyakoriságok összege mindig 1, illetve 100%. Genotípus és allélgyakoriságok. Egy populáció genetikai összetételét a populációban előforduló allélek, A, nagy A és kis A, relatív gyakoriságuk P és Q, és genotípusok nagy A, nagy A, nagy A, kis A, kis A, kis A gyakoriságával D, H és R írhatjuk le. Például egy 1958-ban végzett vizsgálat szerint egy japán faluban a lakosság MN vércsoportra nézve a következő megosztású volt. MM vércsoportú 406 személy, MN vércsoportú 744 személy, NN vércsoportú 332 személy. Kérdések. Mennyi az egyes vércsoportok relatív gyakorisága? Mennyi az egyes genotípusok relatív gyakorisága? Mennyi az egyes allélok relatív gyakorisága? Illetve mennyi az M allélt hordozó gaméták relatív gyakorisága? Az MM vércsoportúak relatív gyakorisága 406 per 1482, 0,27, ez a D. Az MN vércsoportúak relatív gyakorisága 747 per 1482, ez 0,5, ez a H. Az NN vércsoportúak relatív gyakorisága pedig 332 per 1482, 0,23, ez az R. Ugyanazok a gyakoriságok, hiszen ebben az esetben a genotípusok megegyeznek a fenotípusokkal. Általánosítva. Egy-két allélrel rendelkező autoszomálisként vizsgálva legyen a nagyá-nagyá genotípusú egyedek relatív gyakorisága D, a nagyá-kisá genotípusúaké H, a kisá-kisá genotípusúaké pedig R, a D, a H és az R összege egyel egyenlő. A D, H és R genotípus gyakoriságok megállapításához csak arra van szükség, hogy minden egyednek egyértelműen meg tudjuk állapítani a genotípusát. Intermediár vagy kodomináns öröklésmenet esetén ez nem jelent problémát. Domináns a recesszív öröklődésnél viszont a heterozigótákat nem lehet megkülönböztetni a domináns homozigótáktól, ezért a genotípus és allél gyakoriságokat csak közvetve lehet meghatározni. A genotípus gyakoriságok ismeretében könnyen kiszámolhatjuk az egyes allélek relatív gyakoriságait is. A nagyá allélek a nagyán-nagyá homozigótáikban és a heterozigótákban fordul elő. Tehát a nagyá-nagyá homozigóták minden allélja A, ez P négyzet, de a heterozigótákban csak az allélek fele nagyá, 2PQ per 2. Ezért a nagy A allél relatív gyakorisága P egyenlő D meg H per 2, egyenlő P négyzet meg 2PQ per 2. A kis A allél relatív gyakorisága pedig Q egyenlő R meg H per 2, ami egyenlő lesz Q négyzet meg 2PQ per 2-vel. A két allél relatív gyakoriságának összege természetesen 1, vagyis P meg Q egyenlő 1. Tételezzük fel, hogy a vizsgált populáció úgynevezett ideális populáció, ahol nincs szelekció, azaz az egyedek azonos eséllyel érik meg a felnőttkort és azonos számú utódot képesek létrehozni, nincs mutáció, a szaporodás csak ivaros úton történhet, a párosodás mindig véletlenszerű, minden egyednek azonosak a szaporodási esélyeik, nincs migráció, ki- és bevándorlás, a populáció méreten nagy, így nincs mintavételi hiba, úgynevezett genetikai sodródás. Ha a populációban a párosodás véletlenszerű, akkor az allélgyakoriságok alapján megadhatjuk a genotípusok gyakoriságát a létrehozott zigóták között, következő nemzedék. Nagyá-nagyá zigóta csak akkor jön létre, ha egy nagy A petesejt egy nagy A hímival sejtett termékenyít meg. A petesejtek P-hányada nagyá, a hímival sejtek P-hányada nagyá, mivel haploidok. A keletkező zigóták tehát P-szer P, P négyzet hányada lesz nagyá-nagyá genotípusú. A heterozigóták létrejöhetnek úgy, hogy egy nagy A petesejtet egy kis A hímival sejt termékenyít meg, ez az összes zigóta P-szer Q hányadában történik így, de úgy is, hogy egy kis A petesejt találkozik egy nagy A hímival sejtek, a zigóták Q-szor P hányada. A heterozigóták gyakorisága ezért P-szer Q meg Q-szor P egyenlő 2PQ lesz. Végül a kis-á-kis-á homozigóták, kis-á peteseitek és kis-á híművarsejtek egyesülésével jönnek létre, gyakoriságával, gyakoriságuk a Q négyzet. Tehát egy populációban a következő nemzedék genotípusok és allélok gyakoriságának a megoszlása a P négyzet, meg 2PQ, meg Q négyzet egyenlő 1, amiből P és Q nem változik, megegyezik az előző nemzedék értékeivel. A három genotípus gyakorisága megfelel az imént kapott arányoknak, akkor a populáció úgynevezett Hardy-Weinberg eloszlást mutat ideális populációban. A Hardy-Weinberg szabály. Az úgynevezett ideális vagy zárt populációkra vonatkozó törvényszerűség, amely kimondja, hogy az ilyen populációkban az allélek relatív gyakorisága nemzedékről nemzedékre nem változik. Ha a párosodás véletlenszerű, akkor az utód nemzedék zigótái Hardy-Weinberg eloszlást követnek, allélgyakoriságuk pedig egy teljes generációváltás után változatlan. A Hardy-Weinberg szabály gyakorlati alkalmazása igen széles körű, a fenotípusok megoszlásának ismeretében bármely természetes populációban meghatározható az allélek gyakorisága, valamint a genotípus megoszlás is. A domináns recesszív öröklésmenetet mutató jellegeknél nem lehet közvetlen leszámolással megállapítani a három genotípus gyakoriságát, hiszen a domináns homozigótákat fenotípusok alapján nem lehet megkülönböztetni a heterozigótáktól. Csak a nagyá-nagyá és a nagyá-kisá genotípus együttes gyakoriságát, illetve a kisá-kisá recesszív homozigóták gyakoriságát lehet megadni. Ilyenkor feltételezzük, hogy a populáció Hardy-Weinberg eloszlású, és az R egyenlő Q négyzet összefüggéséből határozzuk meg a Q, illetve a P 1-Q allél gyakoriságot. A Hardy-Weinberg eloszlás legfontosabb tulajdonságait leolvashatjuk, ha a három genotípus P négyzet, 2PQ és Q négyzet gyakoriságát ábrázoljuk az allél gyakoriság függvényében. Ha a nagy A allél ritka, a P kicsi, akkor a nagyá-nagyá homozigóták nagyon ritkán fordulnak elő, a P négyzet igen kicsi. Két eleve ritka allél nagyon ritkán kerül egy egyedbe. A ritka nagyá allélek túlnyomó része kis A allélekkel találkozik, így heterozigótákban található. Ugyanez igaz a kis A allélre, ha a kis A allél Q gyakorisága kicsi, vagyis a nagy A allél P egyenlő 1-Q gyakorisága nagy. Heterozigótákból akkor van sok, ha mindkét allél elég gyakori, az allél gyakoriságok P egyenlő 0,5, Q egyenlő 0,5 körülileg. A mendeli öröklődés, mejózis és a gaméták véletlenszerű kombinációja az allélgyakoriságot nem változtatja meg. Hardy-Weinberg törvény. Az allélgyakoriság akkor változhat meg, ha a fenti feltételek valamelyike nem áll fent. A domináns allél kiszorítja-e a recesszív alléltett populációból? Nem. Egy nagy létszámú populációban, ha nincs ki- és bevándorlás, szelekció, mutáció, stb. Ideális populációról beszélünk, az allélgyakoriság állandó. A Hardy-Weinberg eloszlástól való esetleges eltérés nem véletlenszerű párosodási rendszerre hívja fel a figyelmet, illetve a felnőtt egyedek genotípus gyakoriságai azonban például szelekció miatt is eltérhetnek a Hardy-Weinberg eloszlástól. Evolúciós folyamatok. Az ideális populációkban az egyes allélok gyakorisága állandó, a populáció genetikai egyensúlyban van. A természetes, reális populációkra ez nem feltétlenül érvényes, ha mégis az ellentétes hatások kiegyenlítik egymást, a populáció ekkor is genetikai egyensúlyban van. Van mutáció, az egyedek ki- és bevándorolhatnak, van szelekció, az egyedek rátermettsége, alkalmazkodó készsége eltérő, létért folyó küzdelem jellemző, nem azonos az egyes genotípusok szaporodási esélye, szexuális szelekció, a populáció mérete lehet kicsi. A klasszikus populáció genetika a génváltozatok allélok populációbeli arányának megváltozását elemi evolúciós változásnak tekinti. Ennek megfelelően az evolúció a populációk genetikai összetételének megváltozása az egymást követő nemzedékek során, mikroevolúció. A reális populációk allélgyakoriságának változása átalakítja a populációt genetikailag, amely tehát evolúciós átalakulást eredményezhet. A diverzitás növelő tényezők a mutáció, a rekombináció, illetve a génáramlás bevándorlás, diverzitás csökkenő tényezők a szelekció, a genetikai sodródás, beltenyészet, illetve a génáramlás elvándorlás. Az evolúciós folyamatokat a populációk genetikai összetételének megváltozását két csoportba sorolhatjuk. Nem adaptív és adaptív evolúciós folyamatok. A nem adaptív folyamatok sokszor hirtelen, véletlenszerűen, előre nem látható módon következnek be, de előfordul, hogy hatásuk akár több generáció alatt érvényesül csak. Adaptív evolúció, melynek során a populációk szelekciós folyamatok következtében lassan, fokozatosan alkalmazkodnak a környezetükhöz. Ugyanakkor megkülönböztetjük a kulturális evolúció szintjét, amely nem genetikai úton öröklött, hanem szociális tanulás útján, generációk között történő információ áramláson alapul. Az emberi válás egyik fő mozgatórugója. Ez a kulturális evolúció azonban nem csak az emberre jellemző sajátosság, hanem egyes állatok esetében is jelentőséggel bír. A kulturális evolúció egyik alapfeltétele, hogy az egyedek viselkedési elemeket másolnak egymással utánzásos tanulással. Nem adaptív folyamatok. Genetikai sodródás vagy a drifting. Általában kis létszámú populációkra jellemző. Az elméletileg várt hasadási arányok nem tapasztalhatók. Például egy 8 fős populációban két függetlenül öröklődő gén F2 nemzedékében nem kapjuk meg a várt 9-3-3-1 arányt. Egyes genotípusok nem jelennek meg, ezért változnak az allélgyakoriságok. Mintavételi hiba történik, megváltoznak az allélgyakoriságok, elveszhetnek hasznos, fontos allélok, ezért csökken a populáció élet és szaporodó képessége. A kihalási küszöb az a kritikus populáció nagyság, ami alatt a populáció már nem szaporodó képes. Minél nagyobb a populáció mérete, annál nagyobb a genetikai diverzitása, annál jobb a környezethez való alkalmazkodó képessége. A genetikai sodródás szélsőséges példája az alapító elv. A populációból néhány egyed elvándorol, a teljes génállomány csak kis részét képviselik. Az új populációban megváltoznak az allélgyakoriságok. Az észak-amerikai indiánok többsége nulla vércsoportú, míg B vércsoport nem fordul elő közöttük, pedig Ázsiában a B vércsoport a leggyakoribb. A génáramlás. Az egymás mellett élő populációk között az egyedek vándorolhatnak. A ki- és bevándorlás megváltoztatja az allélgyakoriságokat. A B vércsoport elterjedése Európában a tatárjárásnak köszönhető. Mutáció. Az evolúció során az egyes allélváltozatok mutációval jöttek létre. Ma az élőlények az evolúció során felhalmozódott kedvező mutációkat hordozzák. Az adaptív evolúció. Az adaptív evolúció során a populációk fokozatosan alkalmazkodnak a változó környezethez, aminek következtében megváltozik a genetikai összetételük. Az adaptív evolúciós folyamatok hátterében a szelekció áll. Szelekció vagy kiválogatódás. A létért való küzdelemben a legrátermettebb genotípusok elterjedését és a kevésbé rátermett egyedek kiküszöbölését jelenti. Formái a természetes és a mesterséges szelekció. A szelekcióval a populáció alkalmazkodik, adaptálódik a környezethez. A populáció egyedei, egyes genotípusai különbözők, eltérőek a túlélési, szaporodási esélyeik. Az egyes genotípusok elterjedése, szaporodási képessége, az utódnemzedékekben való megjelenése genetikai rátermettségétől függ. Rátermettség vagy fitness. Egy adott genotípus megjelenésének valószínűsége az utódnemzedékben, sokszor a környezet függvényében. A fitness V értéke 1-től 0-ig változhat. 0 a genotípus fitnesse, ha steril vagy letális, azaz egyetlen egyede sem szaporodik. 1 a fitness értéke abban az esetben, ha a genotípus minden egyede szaporodik és továbbadja a génjeit. Ha valamelyik genotípus fitness értéke 0, akkor teljes szelekcióról beszélünk, ekkor az egyedek az ivarérettség elérés előtt elpusztulnak. Domináns letális allél esetén a szelekció rögtön megvalósul, ugyanakkor a mutációs rátájának megfelelően újra képződhet. Recesszív letális allél esetén csak a homozigóták kisá-kisá szelektálódnak ki rögtön, a heterozigótákban tovább lappanghat az allél. Nemzedékek során az allél gyakorisága csökken, előfordulási valószínűsége közelít a nullához. Abban az esetben, ha a V értéke 1 és 0 között van, részleges szelekcióról van szó. Ebben az esetben az utódok életképesek, de valamiért különböző mértékű szaporodási hátrányban vannak. A szelekció iránya a mennyiségi jellegek szelekció típusai. Irányító szelekció. A jelleg átlagától valamilyen irányban eltérő tulajdonságnak kedvez. A szélsőségeket részesíti előnyben. Például száraz környezetben a keskeny levelű fűfajok a legrátermettebbek. Mesterséges szelekciónál, nemesítésnél gyakran alkalmazott módszer. A mesterséges szelekció az ember tudatos, tervszerű tevékenysége, melynek során számára valamilyen szempontból kedvező tulajdonságú egyedeket kiválogatja és tovább szaporítja. A háziasítás vagy domestikáció. Az állatok kialakulását, a vadállatoknak házi állattá válását jelenti. Az ember szempontjából nézve a háziasítás egyrészt tudatos, másrészt mesterséges szelekciót, másrészt gazdasági tevékenységet jelent, amelynek révén az ember a számára megfelelő tulajdonságot nemzedékről nemzedékre gyarapítja az állatállományban. A domestikáció fokozatosan megy végbe. Egyes szerzők szerint legalább 50 nemzedék szükséges a domestikálódáshoz. Szétválasztó szelekció. Mindkét szélső értékek kerülnek szelekciós előnybe az átlaggal szemben. A Kárpátokban a luszfenyő kiszorította az erdei fenyőt a semleges pH-jú talajokról, ezért csak ott él meg, ahol a luszfenyő nem, tehát savas, illetve lúgos talajokon. Stabilizáló szelekció. Az átlag értékek kerülnek szelekciós előnybe. Természetben a leggyakoribb. Ilyen például a pázsit fűfélék levélszélességének kialakulása. A széles levelűek könnyen kiszáradnak, ugyanakkor a keskeny levelűek kevésbé hatékonyan fotoszintetizálnak. A minőségi szelekció típusai. Az alábbi történet igen szemléletes példa lehet az egyes szelekció típusok szemléltetésére. A Manchester környéki nyírfa araszoló lepkéknek világos és sötét mintázatú változatai ismertek. A 18. század első felében e lepkének szinte csak a recesszív, világos példányai fordultak elő, mivel a nyírfák világos kérgén a sötét mintázatú egyedeket a madarak könnyen észrevették és elfogyasztották, tehát kiszelektálták. A domináns sötét színű egyedek gyakoriságát a szelekció folyamatosan alacsonyan tartotta. Az ipari forradalom idején sötét koromszennyezés borította be a fák kérgét, aminek köszönhetően a világos egyedek váltak feltűnővé, ezért néhány évtized alatt a környék nyírfa araszoló populációiban a sötét és a világos fenotípusok aránya megfordult. Az egyes fenotípusok fitnesse alapján recesszív egyedek fitness értéke nagy, az ipari forradalom előtt a világos színű fenotípus volt a gyakoribb Manchester környékén. A domináns tulajdonságú egyedek, tehát nagyá-nagyá és nagyá-kisá rátermettsége esetén a recesszív egyedek szelektálódtak ki. Az ipari forradalom után a sötét domináns típusú nyírfa araszoló lepkék terjedtek el Manchester környékén. Az egyes genotípusok fitnesse alapján más példával. Homozigóták fitness értéke nagy, az AB vércsoport alacsony gyakorisága, heterozigóták fitnesse nagy, heterozigóta fölény, a sarlósejtes vérszegénységre nézve a heterozigóták gyakoriak Afrikának azon a területein, ahol a malária pusztít. A homozigóta recesszívek sarlósejtes vérszegénységben halnak meg, a homozigóta dominánsok maláriában ugyanis a recesszív allélt hordozók védettek a kór ellen. A természetes szelekció speciális esetei. A természetes szelekció az a folyamat, amelynek során az élőlények nemzedékeinek váltakozásával az öröklődő tulajdonságok közül az előnyös jellegek gyakorisága nő, az előnytelenek gyakorisága pedig csökken. A természetes szelekciónak köszönhetően a populációk alkalmazkodnak, adaptálódnak a környezetükhöz. A genetikai adaptáció populáció szinten érvényesül, amikor a populáció gyengébb fitnessű egyedei kisebb-nagyobb számban elpusztulnak, amely a populáció genetikai összetételének, általában allelgyakoriságának változását eredményezi. Az önzetlen magatartás vagy altruizmus. Az etológiában azt értjük önzetlenség alatt, amikor egy állat tevékenysége valamelyik fajtásának, rokonának életben maradási, szaporodási sikerét növeli, azon az áron, hogy saját maga hátrányba kerül. Önzetlen magatartás akkor van, ha a segítségnyújtó egyed hátrányát meghaladja a megsegített egyed előnye. Ez a magatartás is a populáció fenntartásának esélyét javítja. Olyan viselkedések, mint az altruizmus azért alakulnak ki, mert segítik a rokonokat a túlélésben és a szaporodásban, amivel tulajdonképpen az egyedek saját génjeik fennmaradását segítik mások testében, a közös génállomány révén. A rokon szelekció. Minél közelebbi a családtag, annál nagyobb az önzetlenség, annál valószínűbb, hogy a génállomány közös, ezért az altruista egyet önfeláldozása nem hiába való. Például a szülő-gyerek, gyerek-gyerek rokonság egyaránt 1-2. Elvileg tehát egy egyet ugyanúgy jól áll, ha a szüleit segíti több utódot létrehozni, mint ha saját utódot hoz létre. Gyerekkorban, fiatalkorban, míg a kérdéses egyet fejletlen, gyenge, szaporodásra kevésbé alkalmas, viszont szülei még jó eséllyel hozhatnak létre utódokat, célszerű a testvérek felnevelésében segíteni a szülőknek. Az ember szabású majmoknál gyakori, hogy a testvérek segítenek anyjuknak a fiatalabb testvér ellátásában, gondozásában. Az oroszlán falkában a megsérült vagy elpusztult anyakölykét a falka ivazó nőstényei gondozásokba veszik. Ezek a nőstények legtöbbször testvérek, így saját genetikai állományuk átörökítését is segítik azzal, hogy altruista módon viselkednek. A hangyák, méhek és darazsak egyaránt társas életet élnek, szaporodásuk rendkívül speciális. Csak a királynő hoz létre utódokat, a dolgozók nem. A királynő életében egy rövid időszakban párzik, mégpedig csak egy hímmel. A hímivar sejteket azonban élete végéig tárolja és beosztja. A királynő dönti el, hogy egy adott új petét megtermékenyíti-e a hímivar sejttel, vagy nem. Ha nem, akkor a petesejtből haploid hímrovar fejlődik, amelynek minden hímivar sejtje genetikailag azonos, mitózissal hozzák létre a hímivar sejtjeiket. Ha igen, akkor diploid nőstény dolgozó, a királynő nem más, mint speciálisan táplált nőstény. Királynő dolgozó rokonság 1-2, hiszen a királynő csak az egyik homoló kromoszómáját örökli. A dolgozó-dolgozó rokonság 3/4, az apai gének azonosak 100%-ban, az anyai gének azonosságának esélye 50%. Azaz génállományuk 50%-ában azonosak apai gének miatt, génállományuk másik 50%-ában, 50%-ban, tehát összesítve 25%-ban azonosak, ez összesen 75%-os azonosságot eredményez. A dolgozók tehát egymással közelebbi rokonok, mint a saját utódaikkal lennének, ezért a dolgozóknak értekük a fejlődő petik, azaz saját testvéreik ápolása. Csoportszelekció, mint evolúciós szint. Olyan szelekciós folyamat, amelynek egysége nem az egyed, hanem a csoport. Az egyedek csoportjainak növeli meg a szaporodási sikerét, illetképességét. Mivel azonban a csoport egyedekből áll, a csoportszelekció közvetve egyedek közötti szelekció is. Annak a csoportnak az egyedei maradnak életben, amelyik a legjobban tökéletesítette a munkamegosztást, az utódok gondozását, védekezést és a támadást, amelyik tehát a legmagasabb szintre tudta emelni a csoport működését. Például egyes csoportokban élő trópusi madarak kevesebb tojást raknak, mint amennyit fel tudnának nevelni. Ez az egyet szempontjából előnytelen, a csoport szempontjából viszont előnyös, hiszen a szűkös táplálékforrásokat meg tudják osztani. Ha a madár nem lenne ilyen módon önzetlen, akkor minden madárnak sok utódja lenne, ami a túlnépesedés miatt a csoport létét veszélyeztetné. Például a táplálékhiány miatt legyengült egyedek között könnyebben pusztítana a járvány. A heterozis hatás. A homozigóták keresztezésével előállított heterozigóta hibridek mennyiségi jellegeikben túlszárnyalják a szülők tulajdonságait. Genetikailag a beltenyésztés hatásával ellentétes eredményt jelent. A heterozis hatás csak heterozigóta állapotban tartható fent. A heterozis hatású hibridek nem szaporíthatók egymás között tovább, újra megjelennek a homozigóták. A heterozis hatású hibridek előállítását mindig újból és újból el kell végezni. A mezőgazdaságban széles körben hasznosítják a heterozis hatást haszonállatok és nagy terméshozamokat biztosító növényhibridek előállításában, például kukorica esetén. A beltenyésztés. A rokonok közötti szaporodást beltenyésztésnek nevezzük. A párosodó egyedek nagyobb mennyiségben hordoznak hasonló allélokat, emiatt a hátrányos tulajdonságot hordozó recesszív allélok találkozásának esélyei megnövekednek, a homozigóták aránya egyre nő. Szélsőséges esete az önmegtermékenyítés, akkor minden generációban felére csökken a heterozigóták aránya. A populációk optimális nagyságának óriási a természetvédelmi, fajmegőrzési jelentősége, ugyanis minél kisebb az egyedszám, annál nagyobb a beltenyésztés, illetve a genetikai sodródás veszélye, melyek a populáció genetikai leromlását eredményezik. A fajok keresztezése. Az új fajok tehát a populáció génállományának megváltozásával jönnek létre. Ez történhet fokozatosan, adaptációval, vagy akár ugrásszerűen nem adaptív folyamatok révén. A fokozatos evolúció. Lassú, sok generáción keresztül valósul meg. Izoláció. A fajok térben többé-kevésbé elhatárolódó populációkból állnak. A földrajzilag jobban elkülönülő populációk, alfajok vagy rasszok sajátos úton fejlődhetnek. Egy idő után az egyes elkülönülő rasszok nem képesek egymás között szaporodni. Izoláció oka lehet földrajzi, szaporodási vagy ökológiai. Földrajzi okok: kontinensek vándorlása, folyók kialakulása, erdőirtás. Szaporodási okok: eltérővé válhat a szaporodási időszak. Szaporodási szokások megváltozhatnak. Ökológiai okok. A fajok populációi egyazon földrajzi területeken különböző élőhelyeket foglalnak el, és így általában nem találkoznak egymással. Példa lehet erre a vörös hasú és sárga hasú unka hazai előfordulása. A sárga hasú unka főleg a hegyvidékek, míg a vörös hasú a síkvidékek lakója. Eltérő az ökológiai környezetük. Adaptív szétterjedés vagy radiáció. Előfordul, hogy a populációk egyedei a túlnépesedés miatt kiszorulnak az eredeti élőhelyükről. Az új élőhelyen a megváltozott körülményekhez a populációk alkalmazkodnak, adaptálódnak, melynek során az arra alkalmas genotípusok kiválogatódnak. A Galapagos-szigeteken élő pintyek példája. Vulkanikus szigetek, amelyekre néhány egyed véletlenül vetődött. Először azokat az élőhelyeket foglalhatták el, mint a kontinensen, majd amikor azok telítődtek, új, üres élőhelyeket népesítettek be, versengés nélkül. Ma 11 pintyfaj él a szigeteken, az eredeti magevőkön kívül virágevő, rovarevő, melyek alkalmazkodhattak az új környezethez, amit az eltérő csőrszerkezetük is mutat. Adaptív radiációval magyarázhatjuk például a gerinces állatok különböző végtag típusait is. Minden végtag típus az öt újú típusra vezethető vissza. Az ilyen hasonló eredetű, alapszabásában megegyező szerkezetű, azonban az eltérő környezethez való alkalmazkodás miatt a különböző megjelenésű szerveket homológ szerveknek nevezzük. Az eltérő fejlődés a divergencia, amelynek során az élőlények egyes szerveinek a felépítése alkalmazkodik a különféle környezeti körülményekhez. A divergenciával ellentétes fejlődés a konvergencia, amelynek során a törzsfejlődés tanilag eltérő eredetű és szerkezetű szervek a hasonló környezethez való alkalmazkodás miatt hasonlóvá válhatnak. A konvergens fejlődés eredményeként létrejövő hasonló szerveket analóg szerveknek nevezzük. Ilyen például a rovarok és a gerincesek szárnya, a vakond és a lótücsök ásólába, a halak és a cetek úszói, stb. Ugrásszerű vagy pontozott evolúció. Rövid idő, egy-két nemzedék alatt végbe menő evolúciós változás. Néhány egyedre terjed csak ki, amelyekből új faj keletkezhet. Módjai. Mutációval, kromoszoma mutációval. Kromoszoma mutációval új gének, illetve allélok ugyan nem jelennek meg, de új fenotípusok jönnek létre. A poliploidáció. Genom sokszorozódás is hasonló eredményt okoz, ami úgy jön létre, hogy az osztódások során a kromoszómák valamilyen módon megsokszorozódnak, például nem válnak szét a meiózis során, így ugyanabba az ivarsejtbe kerül mindkét homológ kromoszóma, vagy megkezdik a sejtek mitózisukat, azonban a szétváló kromatidák ugyanabban a sejtben maradnak. Fajok közötti hibridizációval. Lásd például búzafajok létrejötte génáramlással, genetikai sodródással. Az evolúció bizonyítékai. Az evolúció közvetlen bizonyítékai a fosszíliák, abszolút, radiometrikus és relatív kor meghatározás, pollenanalízis vagy dendrokronológia. A fosszíliák az élőlények megőrződött maradványai, amelyek lehetnek kövületek, valamikor élt élőlények megkövesedett maradványai, lenyomatok az egykor élt élőlények testének lenyomatai, zárványok, amelyek borostyánkövekbe zárt, főleg ízelt lábúak maradványai, hideg által konzervált ősmaradványok, élőkövületek, amelyek olyan élőlények, amelyek túlélték az időszakot, azt az időszakot, amelyben virágkorukat élték. A radiometrikus abszolút kormeghatározás. A kőzetekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. A radioaktív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. Radiokarbon módszer. A természetben a stabil szén 12-es és a radioaktív bomlékony szén 14-es izotóp aránya meghatározott és állandónak vett. Az élőlényekbe ez a természetes arány beépül életük során. Ha azonban elpusztulnak, akkor a korábbi 14-es szénizotóp beépítésére nincs lehetőség, a 12-es szénatom és a radioaktív szén 14-es számú izotóp aránya a radioaktív bomlás miatt változik, a 14-es szénizotóp koncentrációja a felezési időnek megfelelően exponenciálisan csökken. Tehát a vizsgálandó leletben a 14-es és a 12-es szénizotóp arányát kell meghatározni. A szénizotóp felezési ideje 5730 év. Ennek az ismeretében a régészeti leletek kora kielégítő pontossággal meghatározható 70 ezer évig visszamenőleg 100 év eltéréssel. A kálium-argon módszer nagyon elterjedt, mert a kálium nagyon sok kőzetalkotó ásványban előfordul. Az egészen fiataltól a legidősebb kőzetek vizsgálatára is felhasználható. A kálium 1,3 milliárd év alatt feleződik. A relatív kor meghatározás. Akkor használatos, ha nincs lehetőség abszolút kor meghatározásra. A relatív kor meghatározás legmegbízhatóbb, legpraktikusabb módszere az üledékes kőzetekben talált ősmaradványok felhasználása. Ha ismerjük az ősállat korát, akkor az azt befogadó kőzet és az abban található egyéb fosszília korát is meg tudjuk határozni. Ősmaradványok. Trilobiták, háromkarjú ősrákok, a földtörténetű újidő fontos vezérkövületei. Ammoniteszek, a Jura idején élt földtörténeti középkor szintjelzői, vezérkövületek. Akadnak közülük fél centiméteres törpe és 3 méteres óriás is. A pollenanalízis. A pollenanalízis által meghatározható az adott időben adott helyen élt társulás típusa, a vegetáció összetétele, virágos növényeinek fajlistája, mivel a pollen szerkezete felépítése fajra jellemző, és igen ellenálló, akár évmilliókig is konzerválódhat. A pollendiagram alapján adott időszak bizonyos klíma elemeit meg lehet határozni. Az egyes földtörténeti időszakokban jellegzetes klíma, s az ahhoz igazodó jellegzetes növényzet alakult ki. Amennyiben az adott növényzetet, illetve a hozzájuk tartozó egyes fázisokra jellemző indikátorfajokat megtaláljuk, a mintakora meghatározható. A dendrokronológia évgyűrű módszer, abszolút módszer. A fa maradványok kor meghatározását végzi. Ehhez a fák évgyűrűinek vastagságát mérik le, mely minden mérsékelt éggövi fafajra adott területre is évre jellemző, hiszen az egyes évgyűrűk vastagságát az adott év csapadék, illetve hőmérsékleti viszonyai jelentősen meghatározzák. Ha ismerik az adott területen élő adott fafaj minden egyes évre jellemző átlagos évgyűrű vastagságának adatait, akkor az előkerülő famaradványok és a bennük megőrződött évgyűrűik segítségével keltezhetők. A különböző famintákból vett évgyűrű sor átfedésbe hozható és ezzel folytonos, nagyon messzire mutató sorozatot lehet alkotni. Ha egy idős és egy fiatal fa maradványunk van, akkor lehet olyan szakaszunk a két fa évgyűrű mintázatában, ahol a vastagságok változása azonos, mivel az öreg fa még élt, amikor a fiatal már élt, valahol egymás közelében. A két évgyűrű vastagság sor egyesítésével a közös periódus időben mind előre, mind hátra meghosszabbítható. Közvetett bizonyítékokkal a ma élő élőlények tulajdonságaiból következtethetünk az evolúció folyamatára. Ezek lehetnek morfológiai vagy biokémiai bizonyítékok. A morfológiai bizonyítékok. Sejtani, például a növény és állati sejtek azonosságai, illetve a genetikai kód egyetemessége közös ősre utalnak. Embrionális, biogenetikai alaptörvény az embriók hasonlósága. Dolló törvény, az evolúció visszafordíthatatlan folyamat, valamely szerv, amely a földtörténet során már kialakult, de utána elcsökevényesedett, vagy teljesen eltűnt, még egyszer nem jelenik meg azonos formában. Homológ szervek, ötújú végtag típus a divergenciára utal, analóg szervek, vakond, lótücsök ásóláva a konvergenciára utal, csökevényes, funkciót vesztett szervek a környezethez való alkalmazkodás példái, a futóvon madarak szárcsontjai vagy a kígyók lába. Az atavizmus ősi, letűnt jellegek visszatérései, hátsó végtag megjelenése a bálnáknál, emberi farok kialakulása vagy a háromujjú ló. Biokémiai bizonyítékok. Adott vegyületek, fehérjék, nuklein savak összetételének különbözőségei alapján meg tudjuk határozni, hogy két faj törzs fejlődése mikor válhatott szét, milyen általánosságban mivel általánosságban elmondható, hogy minél távolabbi rokonságban áll egymással két élőlény, annál kisebb a hasonlóság a megfelelő molekuláik között. Például a DNS bázis sorrendjének összehasonlítása, illetve különbözőségei alapján molekuláris törzs szerkeszthető. A leszármazási viszonyok megállapításához használhatjuk sejtmagi, az Y-kromoszóma és a mitokondrium DNS-eit. Az összehasonlítás alapját képezhetik a teljes genom, illetve egy-egy kiragadott gén, mint például a homeotikus gének, röviden HOX gének szekvenciája. A homeózis az a jelenség, amikor egyes szervek nem a megfelelő testtájakon alakulnak ki, amelyek hátterében a DNS mutációja áll. A mutációt elszenvedett gének az úgynevezett homeotikus, röviden HOX gének. A HOX gének normál esetben az állatok egyet fejlődése során a testmintázat, testtájak, végtagok kialakításában játszanak szerepet, legkisebb változások is drámai következményeket okozhatnak az élőlény fejlődésében. Például a citokrom C enzim aminosav szekvencia átlagos eltérései. Emlős élesztő 43-49, emlős hal 20, emlős madár 10-5, emlős rézus 1. A törzsfán a vonalak mentén lévő egyes számok megfelelnek az egyes elágazások közötti mutációk számával, azaz ennyi aminosavban van eltérés. Állat és növényföldrajzi bizonyítékok. Ha az élő és élettelen tényezők két élőhelyen nagyon hasonlóak, azt feltételezhetnénk, hogy a két területen az ugyanazok a fajok fognak előfordulni. Ugyanakkor az állat és növényfajok eloszlása a Földön nem egyenletes. Például Afrika jellegzetes élőlényei az óvilági majmok, az elefántok, az oroszlánok és a zsiráfok, dél-amerikai, hasonló éghajlatú területein újvilági majmok, jaguárok és lámák fordulnak elő. Tehát ez csak úgy lehetséges, hogy az egyes fajok csak azokon a területeken létezhetnek, amelyeket őseik benépesítették.